Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az újabb sorozatunkon. Az első fél évben, most január végétől májusig terjedő sorozatban, mint ahogy a meghívón mindenki láthatta, Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatairól lesz szó. Víg Ágnes vagyok, van, akivel még nem találkoztam. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Dáviddal közösen fogjuk tartani az előadás sorozatot. Mindenek előtt szeretném, hogyha néhány gondolatot megbeszélnénk, mielőtt a mai előadásnak a témájáról szólnánk. Szeretném, hogyha egyáltalán végig gondolnánk azt, hogy mi a Bibliában a példázatoknak a jelentősége. Az evangéliumokat, hogyha olvassuk, azt látjuk, hogy Jézus nagyon gyakran beszélt példázatokban. Tehát Jézus nagyon sok példázatot elmondott a földi élete folyamán, és fölvetődik a kérdés, hogy a tanítványok is megkérdezték, hogy miért beszél példázatokban Jézus. Ennek több oka és több magyarázata van. Az első, amit szeretnék mindjárt megjegyezni, az az, hogy gondoljunk bele abba, hogy Jézus lejött erre a földre, és a mennyei igazságokat akarta az emberek lelkébe helyezni. De gondoljunk bele abba, hogy mit mond a Szentírás. Amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az Isten gondolatai az ember gondolatainál. Tehát az Isten úgy nyilatkoztatta ki Jézus által a mennyei igazságokat, hogy azok egyszerűen érthetőek legyenek mindenki számára. Tudnilik, ezek a példázatok, hogyha végignézzük Jézusnak a példázatait, a hétköznapi életből vett példázatok, gyakorlatilag élethelyzeteket mutat be, amit mindenki meg tud érteni, és Jézus nagyon sokszor azonosítja a jelképeket, egy-egy jelképet azonosít, hogy a példázatnak tehát egyes jelkép mit jelent, és akkor az ember magától megérti, hogy mit is akar Jézus mondani, milyen hatalmas mennyei igazságot akar megfogalmazni. Vagy van úgy, hogy Jézus elmondja a fő mondani valóját a példázatnak, és utána az összes többit a hallgatókra bízza, hogy értse meg, amit ő mond. És hadd mondjam azt, hogy olyan érdekesek ezek a példázatok, mert annyira egyszerűen vannak megfogalmazva. És hadd mondjam, az egész Jézusi tanításra ez jellemző, hogy hihetetlen egyszerűen beszélt Jézus. De mégis olyan mélységek vannak benne, hogy kikutathatatlan. És itt szeretném megjegyezni, és azt az egy gondolatot megfogalmazni, hogy a Bibliából érthetjük ezt meg a leginkább, hogy az isteni igazságok, a végső legnagyobb igazságok mindig egyszerűek. Mindig egyszerűek. El lehet bonyolítani a végtelenségig mindent. Lehet szólni mindenről a legnagyobb bonyolultsággal. Köteteket lehet teleírni egy-egy fogalomnak az legkülönfélébb módon való megfogalmazására. Mindent a végletekig lehet bonyolítani. De nézzük meg, hogy amikor Jézus beszél, milyen egyszerűen szól, és aki akarja, meg tudja érteni. Nincs benne semmi olyan, ami ne lenne megérthető a legegyszerűbb értelemmel bíró ember számára is. Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, ahol a példázatok kapcsán, hogy nagyon érdekes gondolat az a példázatokban, hogy Jézus azért rávilágít arra, hogy a mennyei dolgokat nem lehet teljes egészében a példázatokban ábrázolni. Csak nem tudom, emlékszünk-e például, akik az igét olvassák, az evangéliumokat, nem tudom, emlékszünk ilyen kifejezésre? Többször mondja Jézus, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Vagy mihez hasonlítsuk az Isten országát? Tehát hasonlatos. Tehát a törvényszerűségeket illetően hasonlatos, de mégis nyilván nem lehet teljességgel egy példázatban mindent elmondani egy-egy adott témáról, hiszen a mennyei dolgok az ember számára szinte felfoghatatlan magasságokban vannak. Ezért Jézus ezeket az egyszerű példázatokat választotta arra, hogy a hallgatói lelkébe vésse azokat a magasrendű igazságokat, amelyek valóban az élet törvényei, az örök élet törvényei. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni, hogy vajon Jézus miért beszélt nagyon sokszor példázatokban. Nem tudom, hogy akik az evangéliumokat olvasták már, biztos, hogy felfigyeltek arra, hogy Jézust számtalan esetben kísértgették. Tehát kísértették, meg akarták Jézust beszédben fogni. A nép vezetői, a farizeusok, az írástudók mindig valami okot próbáltak keresni, hogy Jézust elejtsék szavakkal, hogy a Sanhedrin elé lehessen vinni. Örökre el akarták némítani Jézust. És gondoljunk bele abba, hogy Jézus ezekben a példázatokban, majd látni fogunk későbbiekben pár példázatot erre vonatkozóan is, ahol ez is kidomborodik, Jézus sokszor úgy fogalmaz meg egy feddést, hogy nem lehet belekötni, mert egy példa történetet elmond. És hát mindenki értette azért, Jézus ellenségei is értették, pontosan tudta, hogy róluk szól, hányszor jegyzi meg a Biblia, hogy pontosan tudta, hogy ezt ellenük mondta Jézus, de nem lehetett ilyen értelemben vádat felhozni ellene. Jézus ezért is tanított sokszor példázatokban. Szeretnék még egy gondolatot megjegyezni, hogy többféle példázat típus van a Bibliában. Van olyan példázat, ami egy földi folyamatot, Jézus nagyon sokszor a természetből vette a példázatait, a természetben zajló folyamatokkal érzékeltetett lelki folyamatokat. Nagyon sok ilyen példázatot olvasunk. De ugyanakkor van olyan példázat is a Bibliában, és a mai első példázat, amivel foglalkozunk, az a, bocsánat, a hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Ebben a példázatban egy fordított dolgot látunk. Ebben azt látjuk, hogy Jézus elmond és bemutat egy visszás, bűnös emberi magatartást, és ennek hátterén mutatja be, hogy a mennyei gondolkodás, az isteni életelv mennyire különbözik ettől. A hamis bíró és özvegyasszony példázatában ezt fogjuk látni. Szeretnék a címhez, most még csak a főcímnél tartunk, ugye a Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai. Szeretnék a példázatokról még annyit szólni, hogy Jézus összes példázata mindenkor hívőinek, mindenkor fontos, aktuális tanítás volt, mindenkinek szólt. De ugyanakkor a végidejére vonatkoznak példázatok, amelyek mindenkorban hasznosak és fontosak voltak mindenki számára, de a legfontosabbak a vég idején. És ezeknek a tanulságait fogjuk a sorozatban áttekinteni. Még egyszer mondom, ezek a tanulságok végig mindenkinek fontosak voltak, de akikhez nekünk, akikhez az időknek vége elérkezett, mindannyiunk számára létfontosságúak ezek a példázatok, ezeknek a tanításai. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy miért a végidőben élünk? Én azt hiszem, hogy nem kell ehhez különösebb magyarázat, hogy csak körül kell néznünk, hogy már tudósok miről beszélnek. A legutolsó jelentés, ami szívet, lelket megrázó volt bizonyos értelemben, nem tudom, olvastuk-e a cikket, nem bulvárlapcikk, hanem tudományos konferencián mondják ki, 2050-ben eltűnik a civilizáció, az emberi civilizáció a Földről. Ugye a klímahelyzet, a klímaválság. Nem, a Biblia évszámot, ilyeneket nem mond. A Biblia csak jeleket mond, hogy amikor majd ezeket látjuk, ezek a jelek mind teljesednek, és világi tudósok harsogják egymás után, hogy feléltük a lehetőségeket, kihasználatlanul hagytuk, visszafordíthatatlan folyamatok vannak. Igen, a végidején élünk. De hadd kérdezzem meg, ennek a tudata, amikor a világ retteg, nagyon sokan nem is tudom, mibe menekülnek szinte, mert félelem szorítja el ember tömegek szívét, hogy a végidején élünk. Hadd kérdezzem meg, hogy egy hívő embernek ugyanígy kell erre reagálni, vagy a Biblia mit mond, hogy a végidején mi a követendő magatartás, Jézus mire szólít fel bennünket? Két igét szeretnék megemlíteni, Márk evangéliuma 13. fejezet 29. versét először. Márk evangéliuma 13. fejezet 29. verse. a következőt mondja. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Ki van közel az ajtó előtt? Jézus Krisztus, az ő visszajövetele. Mikor mindezeket látjátok, miket? A jeleket, az idők jeleit, amit előre megjövendőlt Jézus, a Bibliában itt van, több ezer év óta. És mit látunk? Azt látjuk, hogy magunk körül teljesednek. Szóra így teljesedik, ahogy az ige előre elmondta. És Jézus azt mondja, amikor mindezeket látjátok, és majd halljátok, ezt most én teszem hozzá, hogy ezt mondják, azt mondják, hogy 2050, meg 2040, meg stb., meg itt van a vég, a civilizáció vége, meg stb., az ember elpusztítja önmagát. Mit mond? Akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Jézus itt van már az ajtó előtt, és nem fogja engedni, hogy a világ önmagát pusztítsa el, nem engedi meg. Proféciák beszélnek erről, most erre nincs idő kitérni, de azt mondja, hogy ő előbb fog közbelépni az ő szabadításával azok érdekében, akik őt választották, és őt követték ebben az életben. Tehát ezért mondja, hogy ne féljünk, ne rettegjünk, de vegyük komolyan a végidőnek szóló tanításokat. Egy másik igét is szeretném, ha felolvasnánk, Lukács 21:28-ból. Hasonló, mint ez, csak egy másik fogalmat használ itt Jézus. Azt mondja a Lukács evangélium a 21. fejezet 28. verse, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, már azt mondja, kezdenek, de most már javában benne vagyunk a folyamatban, de azt mondja, amikor kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Milyen gyönyörű megfogalmazás. Ne lefelé, ne kétségbe esve. A Biblia azt mondja, hogy tömegek fognak elhalni. A Biblia mondja, hogy emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Ez is Lukács 21-ben van. Amikor Istent nem ismerő tömegek így reagálnak ezekre az eseményekre, akkor hozzánk szól a bátorító üzenet, hogy ember ne félj. Emeld föl az égre a tekintetedet, Jézus eljövetele itt van, de készüljünk Jézus eljövetelére. És ezek a példázatok, látni fogjuk, mindegyik valamilyen formában, de Jézus eljövetelére készít fel bennünket. Arra a hatalmas nagy találkozásra, amikor Jézus Krisztus visszajön az őt szerető, őt félő emberekért, és örök életet fog nekik adni. Kezdjük is el a példázatnak az áttekintését, mint ahogy említettem, a mai napon a hamis bíró és az özvegyasszony példázatáról lesz szó, amit Lukács evangéliuma 18. fejezetének az első 8 versében találunk megörökítve. Nézzük meg, először az első verset szeretném, hogyha nem baj, hogyha kint van ennyi, nem baj, csak az első verset szeretném először, hogyha olvasnánk és megállnánk. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mit mond Jézus? Elmondja, hogy a példázatnak, emlékszünk rá, mit mondtam az előbb, hogy sokszor Jézus elmondja egy-egy példázatnál, hogy hol van a súlypontja a példázatnak, mi a veleje, mi a lényege, mi a fő mondani valója. Ennek a példázatnak, amit Jézus itt elmondott, ez a súlypontja, ez a végkicsengése, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Hadd kérdezzem meg, ez mindenkorban igazság volt? Mindenkorban. De majd látni fogjuk, hogy a végidején különös jelentősége van ennek a példázatnak és az imádságnak. De először röviden néhány gondolattal szeretném, hogyha az imádságról szólnánk. Mi is az, hogy imádság? Szeretnék annyit elmondani mindenek előtt az imádsággal kapcsolatban, hogy Isten és ember a bűneset előtt közvetlen kapcsolatban volt egymással. Nem volt semmi, ami Istent az általa teremtett embertől elválasztaná, közvetlen kapcsolatban volt a teremtő a teremtménnyel. De a bűneset bekövetkezett, és a bűneset elválasztotta az Istent az embertől. Közvetlen kapcsolatot nem tarthatunk az Istennel. De az Isten nem hagyta magára a bűnbe esett embert, hanem a kapcsolat fenntartásáról továbbra is gondolkodott. gondoskodott méghozzá két módon. Az egyik az ige által, a megírott ige által, a másik pedig az imádság által. Az ige által ő szól mi hozzánk, az imádság által mi szólhatunk ő hozzá, de ő is megszólít bennünket az imádságon keresztül. Tehát a Biblia egyértelművé teszi, hogy az imádság a hívő ember számára a valóságos kapcsolatteremtés az Istennel. Amikor mi imádkozunk, Jézus azt mondja Máté 6:6-ban, hogy amikor mi imádkozunk, akkor menjünk be a belső szobánkba. Mit jelent, hogy menjünk be a belső szobánkba? Hogy magunk, ahol csak ketten vagyunk az Istennel. Azt mondja, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és a te ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Mit mond? Imádkozz hozzá, ő ott van, jelen van, te nem láthatod őt, de ő ott van, titkon néz téged, és mit mond? Megfizet néked nyilván. Mit jelent ez? Hogy olyan módon fog válaszolni az ember kérésére, imádságára, hogy nyilvánvalóvá teszi, hogy ő meghallgatta a hozzá küldött imát, a hozzá, tehát amikor hozzáfordultunk kéréseinkkel. Igen, az ima ki kell, hogy mondjuk, hogy a földi bűnös ember számára az egyedüli kapcsolattartás szinte, mondom, az igeolvasás mellett az Istennel. Olyan érdekes, hogy amikor Jézus itt a földön járt, Jézus példát mutatott az imádságra. Jézus soha egyszer nem követett el bűnt, noha emberként jött erre a földre, Isten ember egyesült benne, de példát mutatott rá, folyamatos ima kapcsolatban volt az atyával. És a tanítványai látták, hogy egy-egy imádságból milyen erővel, milyen lelki erővel tér vissza Jézus. És emlékszünk rá, hogy hogy fordultak a tanítványok Jézushoz? Uram, taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni, mert látták, hogy ebben van a hatalmas erő. És Jézus tanította is az övéit imádkozni. Elmondta például a mi atyánkot, amire azt mondja, hogy ne ezt imádkozzátok, nem azt mondja, hogy ezt, hanem így imádkozzatok. Amilyen kérések, gondolatok benne foglaltatnak a mi atyánkba, olyan kérés tömegeket, halmazokat, csoportokat, olyan kéréseket fogalmazhatunk meg mi is Isten felé. Tehát Jézus azt mondja, igen, így imádkozunk. Azon kívül a Biblia tele van imádsággal. Számtalan imádságot lejegyez a Biblia hithősöknek az imádságait, és ezekben az imádságokban is törvényszerűségeket látunk. Tehát Isten mindig arra buzdít bennünket, hogy a szükségletünkhöz mérten, a saját szavainkkal mondjuk el őszintén, hittel, bizalommal a kéréseinket, mert van Isten az égben, a könyörgést meghallgató Isten, aki minden őszinte imára odafigyel, és meghallgat minden egyes imádságot. És ezek után nézzük meg a példázatot magát, a másodiktól a nyolcadikig terjedő verset olvassuk el Lukács evangéliumából. Így olvasom a példázatot. Mondván, tehát ugye arra felmondja, hogy mondván, ugye, hogy arról mondott példázatot, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig, mármint a bíró, nem akarta egy ideig. De azután mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró? Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk? Bizony mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Látjuk, többek között Ez az utolsó mondat is rávilágít arra, hogy Jézus visszajövetelére élezi ki Jézus leginkább ennek a példázatnak a mondani valóját, aminek az alapmondani valója és tanítása mindenkor minden hívője számára felbecsülhetetlenül fontos és létfontosságú volt. Kezdjük a példázatot azzal, hogy miről is szól ez a példázat. Ez a példázat, ugye, még egyszer fogalmazzuk meg, volt egy városban egy bíró, aki teljesen érzéketlen volt az emberi szenvedéssel, nyomorúsággal, egy hamis bíró volt, és volt egy özvegy asszony ebben a városban, aki járt állandóan a problémájával a bíróhoz, és itt szeretnék megállni, és nagyon jó, hogy ez most itt ki van vetítve. A harmadik vers végét nézzük. Mit kérte ez az özvegy asszony? Állj bosszút értem az én ellenségemen. Nagyon érdekes, szeretném megjegyezni, hogy ez a szó az eredetiben nem bosszút jelent, hanem igazságszolgáltatást. És gondoljunk bele abba, hogy a példázat nem is mondhat mást, hiszen egy bíróhoz. Ha elmegyünk, miért megy az ember a bíróságra? Nem azért, hogy a bíró bosszút álljon, hanem azért, hogy igazságot szolgáltasson. Tehát ez a szó ezt jelenti, igazságszolgáltatás. Tehát az özvegyasszony az ő ügyét rendületlen kitartással a bíróhoz állandóan odajárva panaszolta. A bíró ugyan egy jó darabig nem volt hajlandó semmit tenni az ügye érdekében, de az özvegyasszony nem törődött a visszautasítással, a lekezeléssel, a közömbösséggel, a megvetéssel, állandóan kitartóan ment. És mit olvastunk? Hogy ez a bíró, noha Istent nem félt, embert nem becsült, de hogy már ne zaklassa őt ez az asszony állandóan, hogy állandóan ott van. Hát inkább elintézte, hogy megszabaduljon az asszonytól. És gondoljunk bele, itt jön a példázatnak ez a része, amikor Jézus azt mondja, nézzük meg, menjünk tovább a 7.-8. versre. Azt mondja, hát halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Tehát ha még ez a hamis bíró is, az ő gonosz lelkületével, de csak azért, hogy megszabaduljon az özvegyasszonytól, mégis megtette azt, amire az özvegyasszony kérte, hát az Isten, aki egészen más, mint ez a hamis bíró, hogy ne hallgatná meg a hozzáforduló embernek a kérését. Tehát itt van az a példázat, ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy ebben a példázat típusban a bíró ugye nem Istent szemlélteti, hanem az ellentéttel akarja bemutatni, hogyha még ez a gonosz ember is megkönnyörült azon az asszonyon, hát akkor az Isten, akinek a lénye a szeretet, az irgalom, a könyörület, hogy ne hallgatná meg a hozzáforduló embernek a kérését. Olyan érdekes, erről a bíróról azt olvassuk, hogy ő Istent nem félt, embert nem becsült. Az Istenről pedig mit olvasunk a Szentírásban? Olyan elgondolkodtató, mert azt mondja, hogy Isten, most csak kívülről emletek egy pár bibliaverset, nagyon sok igét fogunk még olvasni, csak kívülről jegyezek meg egy párat. Azt mondja, hogy körülvette az övéit, ugye, az ő védelmével, szeretetével. Minden terhüket, minden fájdalmukat ő is hordozta, átéli az övéinek. Azt mondja, hogy őrizi őket, mint a szemefényét. Aki őket bántja, mint a szemefényét bántja. Tehát az őt kereső és hozzá igyekvő embert, az őt félő embert így veszi körül irgalommal, szeretettel az Isten. De nézzünk meg egy másik gondolatot, hogy a bíróról látjuk, ugye, hogy nem az Isten, hanem pontosan az ellentét mutatja, hogy az Isten mennyire irgalmas. De ugyanakkor szeretném megkérdezni, hogy az özvegyasszony vajon kit szimbolizál? És miért pont özvegyasszony? Egy özvegyasszonynak alapvetően milyen a helyzete? Pláne a régebbi időben. Kiszolgáltatott. Pontosan egy kiszolgáltatott helyzetben volt. Tehát az társa, a férfi, aki mellette volt, aki segíthetne neki, aki kiáll mellette, az nincs. Tehát kire számíthat egy özvegyasszony igazából? És nagyon érdekes, hogy Jézus az özvegyasszonnyal kit példázott? Minden őhozzá folyamodó embert, aki a segítséget nem emberektől, hanem tőle várja. Akik belátják, hogy igazából ember nem segíthet nekem. Jó, és itt szeretnék megállni. Az Istenhez, ha fordulunk segítségért, ő számtalanszor küld emberi segítséget, jó akaratú embert, valamilyen módon. De először az Istenhez fordulni. Igen, erre tanít ez a példázat. És nézzük meg, és ezt a két igét szeretném felolvasni, hogy a Biblia mennyire szépen érzékelteti az Isten lényét 72. Zsoltár 12. vers először. A 72. Zsoltár 12. vers a következőt mondja: mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Mennyire szép ez a megfogalmazás. Megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. És egy másik igét is ugyancsak a Zsoltárokból nézzünk. A 68. Zsoltár 6. verse azt mondja: árváknak atya, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentsége hajlékában. Kiket mond? Árvákat, özvegyeket, akik valóban kiszolgáltatottak. De álljunk meg egy pillanatra, és gondolhatnánk azt is, hogy hát azért mi nem vagyunk ennyire kiszolgáltatva. Hát az Isten azért adott nekünk értelmet, hogy végezzük a saját magunk dolgait, intézzük a mi saját ügyeinket. Hát nem azért mondom, csak úgy halkan jegyzem meg, hogy nem szeretek ilyeneket kimondani, de nagyon sokan vélekednek úgy, hogy az imádság meg az Isten segítségének a keresése csak egy mankó az amúgy is sérült embereknek, akik nem tudnak egyről a kettőre jutni az életben, akik megrodgyantak már ebben az életben, meg nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyet. Ugye emberek olyan magabiztosan tudnak szólni ebben az életben, de az Isten azt akarja érzékeltetni, hogy mi mindannyian ehhez az özvegy asszonyhoz vagyunk hasonlóak. Mert lehet az ember életének olyan szakasza, amikor úgy érzi, hogy ő erős, ő fizikailag erős, összeköttetései vannak, vagyona van, mindent el tud intézni, de nincs olyan ember ebben az életben, aki előbb-utóbb nem érezné és nem tapasztalná, hogy olyan élethelyzetbe kerül, amikor nincs emberi segítség az ő számára. És Isten azt akarja, hogy mi már első perctől kezdve tudatosítsuk ezt magunkban, és itt szeretnék olvasni néhány igét, először Ézsaiás könyve 3. fejezet 1. versét, Ézsaiás könyve 3. fejezet 1. vers, nézzük meg, hogy az Úr mennyire megrázóan mondja ezt az igeverset, azt mondja, hogy ó, szűnjetek meg hát az emberben bízni. És mit mond? Akinek egy lehellet van az orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő. Nem érdekes? Azt mondja, hogy mi sokszor úgy bízunk embereknek, majd ő elintézi nekem, vagy ő segít. Igen, lehet, hogy az Isten őt fogja felhasználni eszközül, de kiben kell bíznunk? Az Istenben, őt kérni, hogy hozzon megoldást, adjon nekem olyan embert, vagy olyan segítséget, aki az én adott helyzetemben tud igazából segíteni, és ne az emberben, hanem elsősorban az Istenben bízzak. Olyan érdekes, hogy a Biblia többször beszél az emberi életnek erről a jellegzetességéről, hogy akik még sokszor úgy gondolják, hogy minden hatalom az övék, történik egy esemény, csak most Belsazár királyra gondolok, akik ismerik az Ószövetségben Dániel könyvét, kihívó, kérkedő, az egész világ a lábai előtt hever, megjelenik egy vértelen kéz a falon, az Úr odaír egy üzenetet a falra neki, csak egy kéz jelenik meg, azt olvassuk, hogy az orcája elváltozik, az derekának az inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Azt mondja a Biblia, hogy ennyi az ember, ennyi az ember. Ezért az Úr azt mondja, hogy az élet alapelv legyen az életünkben, hogy mi özvegyasszonyok vagyunk, kiszolgáltatottak, és Istenre van szükségünk, és ő azt várja, hogy hozzáforduljunk, hogy ő segíthessen nekünk. Egy másik ige szakasz nézzünk meg, a 146. Zsoltár 3. versét. A 146. Zsoltár 3. versében ezt olvasom. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Látjuk, milyen érdekes? Ne bízzatok emberben, aki meg nem menthet. Isten az ember által is hozhat szabadulást, de az Isten fogja azt szerezni. Ne bízzatok emberben. És egy hosszabb igeszakaszt olvasunk fel még erre vonatkozóan, mert csodálatosan szép a 33. Zsoltár. A 33. Zsoltár, mert ezek az igék mind ezt támasztják alá, hogy szüntelenül imádkoznunk kell, meg nem restülni a könyörgésben. Figyeljük meg, azt mondja a 33. Zsoltár, ja bocsánat, nem mondtam az igeverset, 16-tól 22-ig. A 16-tól 22-ig terjedő versek a következőt mondják. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Tudjuk, hogy egy csatában, hogyha valaki lovas volt, tehát ugye a ló, ez egy hatalmas nagy erősség volt ugye egy csatában. Azt mondja, ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. És figyeljük ezt a gyönyörű lezárást. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Ő magában erről az ígéről egy óráig lehetne beszélni. Az Úr azt mondja, majd vissza fogunk erre egy momentum erejéig még térni, de hogy amilyen mértékig bízunk az Úrban és ráhagyatkozunk, olyan mértékig tud nekünk segítséget adni, és olyan mértékig fogjuk majd tapasztalni az imáink meghallgatását. De menjünk tovább még egy gondolat erejéig. Menjünk vissza a példázathoz, és a 18. fejezet, Lukács evangélium a 18. fejezetében nézzük meg, hogy mit kér ez az asszony. Nézzük meg a 4-től, ez teljesen jó így. Azt mondja a 3. versben, hogy állj bosszút értem az én ellenségemen. Tehát azt mondtuk ugye, hogy a bosszúállás igazságszolgáltatás, ez az eredeti szó, ami ott van, szolgáltat igazságot ugye az én ellenségemmel szemben. Hadd kérdezzem meg, hogy az ellenség szó, azt tudjuk-e, hogy mit jelent? Vádoló, vagy ellen, ugye az a vádoló, és ugye sátánnak ugye az egyik neve az, hogy ellenség. Tehát ez a sátánnak az egyik neve. Tehát, hogyha az életünkre vonatkoztatjuk, a példázat rólunk szól, akkor mit mondhatunk? Mi is az Istenhez számtalanszor így kell, hogy kiáltsunk, és így kiálthatunk az élet legkülönbözőbb nyomorúságaiban, hogy szolgáltasd igazságot az én ellenségem miatt. Mert a mi ellenségünk, a sátán, mindannyiunkat támad. Külső formában, belsőleg, kísértésekkel zaklat, emberek rossz indulatát ébreszti fel irántunk, megoldhatatlan élethelyzeteket, bonyodalmakat támaszt körülöttünk. Hadd kérdezem, erre a kérdésre nem kell válaszolni, nem azért teszem fel, csak úgy fölteszem a kérdést, hogy vajon van itt közülünk ebben az életben, akinek ilyen problémái nem voltak, vagy nincsenek? Ki az, aki nem mondhatná el az Istennek, hogy Uram, szabadíts meg engem az én ellenségemtől, azaz sátánnak a rossz akaratától, egy nehéz helyzetből, valamilyen emberi szempontból megoldhatatlan problémából. Igen, mindannyian kérhetjük így Istent. És nézzük meg, mit mond Habakuk 1.13. Habakuk próféta ezt mondja az első fejezet 13. versében. Habakuk könyve, első fejezet, 13. verse a következőt mondja. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Hadd kérdezzem meg, nem korunk jelensége ez, és sajnos minden korban is ez volt, hogy az Isten úgy tűnik, hogy nem lép közbe sokszor. Ennek az asszonynak is egyszer kellett oda menni a bíróhoz? Nem. És hogy kezdődik a példázat? Példázatot mondott arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restül. Tehát mindannyiunknak van okunk arra, hogy az Istenhez így forduljunk a mi kéréseinkkel. De nézzük meg, az előadásunknak van egy fő címe a mai előadásnak, hogy van-e feltétele az ima meghallgatásnak. Látjuk, hogy az Isten arra szólít fel bennünket, hogy imádkozzunk szüntelenül, kitartóan, mert ő nem olyan, mint a hamis bíró, de nézzük meg, milyen feltételek mellett hallgathatja meg az ember imádságát. Először Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. versét olvassuk el. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mi az első? Alázat. Istenhez való közeledésünk első lépése az alázat kell, hogy legyen. Hadd kérdezzem, hatalmas kiváltság az, hogy mi az élő Istent megszólíthatjuk? Ennél nagyobb kiváltság nem létezik. De az ige azt mondja, hogy amikor megszólítjuk őt, ezt teljes alázattal kell, hogy tegyük. Azt mondja az egyik Zsoltár ige, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Tehát alázattal és tisztelettel fordulhatunk csak hozzá. Sajnos eléggé elterjedt, többfelé látok ilyet, és hallok ilyet, hogy az emberek az imádságot, az Istennel való beszélgetést, mert az ima nem más, mint beszélgetés az Istennel, ilyen könnyed formában teszik, minthogyha legalábbis egyenrangúak lennének az Istennel. Azt mondja, hogy aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban, szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is. Nézzük meg az ima meghallgatás második feltételét, egy nagyon-nagyon komoly és fontos feltétel. A zsidókhoz írott levél 11. fejezet 6. versét nézzük meg. Az ima meghallgatás másik feltétele. Azt mondja a Szentírás, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát mi a másik feltétele az ima meghallgatásnak? A hit. Ennek az özvegy asszonynak volt hite? Volt. Kitartóan járt, mert tudta, hogy a bíró őt meg tudja szabadítani. Kitartóan járt a bíróhoz. Igen, azt mondja, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A Biblia, nem akarom az erre vonatkozó összes igét felolvasni, akik jegyzetelnek, azok számára mondom, hogy Jézus például azt mondja Márk 11.23-24-ben, ugye, hogy a hitről beszél, hogyha valamit hittel kérünk, ugye még a emberileg elképzelhetetlen dolgok is valóra válnak. Hittel, hittel kérjük. Mert gondoljunk bele abba, hogy kit szólítunk meg az imádságban. Azt az Istent szólítjuk meg, akinek a teremtő hatalma végtelen, nincs olyan dolog, amit ne tudna megcselekedni, mindentudó, mindenható, és az embert végtelenül szerető Istenhez imádkozunk. Igen, hit nélkül lehetetlen tetszeni neki. Szeretnék egy harmadik szempontot is megjegyezni, és ez a harmadik szempont János első levele 5. fejezet 14. versében található. János evangéliuma, 5. fejezet, 14. verse a következőt. Bocsánat, János első levele, 5. fejezet, 14. verse. És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Mit mond? Az ő akarata szerint. Nagyon fontos ez az imádságban, az ő akarata szerint. A Biblia arról beszél, hogy mi általában egy-egy élethelyzetben, bocsánat, inkább onnan indulnék ki, mi emberek nem vagyunk bölcsek. A legokosabb ember sem bölcs, nem látja át igazából az élethelyzeteket. Nem tudjuk sokszor, hogy egy-egy problémának mi lenne az igazi megoldása. Mi emberileg elgondolunk valamit, hogy mi lenne jó, de egyáltalán nem biztos, hogy az a jó megoldás. Ezért az Isten azt mondja, hogy ember, hogyha egy ima látszólag nem kerül meghallgatásra, ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem figyel oda a kérésre, hanem ha nem az ő akarata szerinti az a kérés, akkor az Isten jobban szeret bennünket annál, mint hogy olyan dolgot adna nekünk, ami nekünk nem válik a javunkra. Mi sokszor jóhiszeműen kérünk ezt, azt, valami jó dolgot, ami szerintünk jó, de ha nem várna javunkra, akkor az Isten azt nem adhatja meg. Mondom, mert jobban szeret annál. Nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, anélkül, hogy konkrétan elmondanám a történetet, csak utalni szeretnék rá, hogy az én életemben volt, is volt ilyen, hogy valamit nagyon szerettem volna, valamit kértem az Istentől, és nem kaptam meg. És egy bizonyos idő után rádöbbentem arra, hogy de kegyelmes volt a Jóisten, hogy ezt cselekedte, mert nagyon-nagyon rossz lett volna az a valami, amit én akkor nagyon szépnek és jónak gondoltam valamit. Én hiszem, hogy sokunk életében van ilyen tapasztalat, tehát kérjük az Istent, hogy akkor, ugye, tehát, hogyha kérjük, emlékszünk arra, amit Jézus mondott a Getsemáné kertben mondott imájánál? Mindazonáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. De ha alázattal és hittel könyörgünk, akkor valóban ki tudjuk ezt mondani, és nem azt fogjuk gondolni, hogyha azt a valamit nem kaptuk meg, amit kértünk, nem fogjuk azt gondolni, hogy az Isten nem hallgatta meg az imádságunkat, hanem csak meggyőződhetünk róla, hogy az Istennek más a terve, vagy pedig későbbre halasztja az imának a tárgyát azt megadni, amit én kértem. És itt szeretnék megállni, és az ima meghallgatás ennek a feltételénél szeretném megjegyezni, hogy a Biblia éppen ezért, ahogy olvastuk, azt mondja, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Amikor mi imádkozunk, és az Isten elé visszük a mi kéréseinket, akkor az Isten jellem próbát tart a mi életünkben. Fontos nekem az a kérés, vagy csak éppen felbuzdultam, valamire kértem, de mennyire fontos nekem, tudom-e igazából kitartóan azt a valamit kérni? Jellempróba, tudom-e töretlenül, rendülettel, ami nagyon fontos nekünk, azért kitartóak tudunk lenni ebben a földi életben is, ugye akármilyen más dologban. Itt szeretnék megjegyezni egy egész kis apró történetet, családi történet. Családban több kisgyermek is van, és biztos, hogy mindannyian ismerjük a gyermekeket abból a szempontból, hogy sokszor vannak úgy a gyerekek, hogy valamit kérnek, vagy valamit szeretnének, és utána egy pár perc van, már el is felejtik, el lehet terelni a figyelmüket, akkor mutatjuk, valamit ezt kéri, ezt nem akarom odaadni, de ide nézd, milyen gyönyörű ez, és akkor utána akkor rá eljátszik azzal, tehát le lehet szerelni a gyerekeket könnyen ilyesmivel. És egy családi együttlétnél nálam voltak éppen a gyerekek, és tudták, hogy van egy kislányok, két kislány, kisfiú is, de egyik kislány, hogy egy ilyen kis gyerek bőrönben, játék bőrönben vannak a babának nagyon szép ruhái, és a többi. Még régebben egyszer mutattam. És a gyerek ebéd közben, vagy valamikor, vagy előtt odajött hozzám, és kérte, hogy a baba ruhákat vegyük elő. És mondtam, hogy jól van, drágám, majd megebédelünk, és utána. Komolyan mondom, hogy én, ez elképesztő volt, az a gyerek pár percenként jött oda. Nem felejtette el, és hogyha én nekem nem is lett volna kedvem kitúrni onnan, hát már rég el vannak téve ezek a dolgok, de egyszerűen nem lehetett megtenni, mert állandóan ott volt. Nem tágított, amíg én azt elő nem vettem. Tudom, hogy ez csak egy apró példa, de hányszor vagyunk mi is így, kérünk valamit, utána meg is feledkezünk róla. Az Isten akkor adja meg nekünk a mi kéréseinket, ha azok tényleg fontosak, és komolyan gondoljuk ezeket. Azon kívül tudni kell, hogy az Isten nem azonnal válaszol a mi kéréseinkre, mert meg akar bennünket valamire tanítani. Jeremiás síralmai, 3. fejezet, 25-26. Versében nézzük meg, hogy mire akar az Úr bennünket megtanítani. Jeremiás síralmai, 3, 25 és 26. vers. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Mire akar az Úr megtanítani bennünket? Várni rá, hittel. Tudva azt, hogy a kéréseink megvannak ő előtte. Nincs olyan, hogy az Isten elfeledkezne az emberről, ha én nem is látom azonnal, hogy teljesülne valami. Azt mondja, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Azt mondja a Jób könyvében egy csodálatos ige, hogy ha te azt mondod, hogy nem is látod őt, de az ügy ő előtte van, és te reá vársz. Erre a hittel, reménnyel teli várakozásra akar bennünket az Úr megtanítani, mert az ima az egyik legnagyobb jellemnevelő eszköz az Isten kezében. Szeretném megkérdezni, mikor tudunk mi igazából imádkozni? Mikor? Amikor minden gyönyörű, zökkenőmentes, szép körülöttünk, akkor tudunk igazából imádkozni? Vagy pedig akkor, amikor nyomorúság, baj, nehézség van az életünkben, ugye, ahogy ez utóbbi esetben? És az Isten ebben az időben tudja leginkább a jellemünket formálni, hogy küzdjünk vele imában, hittel menjünk hozzá, és ő a maga idején válaszolni fog az ember kérésére. És ezzel kell a gondolatokkal kapcsolatban szeretnék egy imádságról szóló könyvben egy idézet gyűjteményből olvasni, nagyon-nagyon szép idézetet a következőképpen olvasom. Drága ígéretek vannak a Szentírásban azoknak, akik várnak az Úrra. És figyeljük, mindnyájan azonnali választ várunk imáinkra, és hajlamosak vagyunk elcsüggedni, ha ez a válasz nem érkezik meg. A késés a mi javunkat szolgálja. Alkalmat nyújt arra, hogy megvizsgáljuk hitünket, vajon igazi őszinte, vagy olyan változó, mint a tenger hullámai. Oda kell kötni magunkat az oltárhoz, a hit és szeretet erős kötelékével, és engednünk kell, hogy a türelem elvégezze a maga munkáját. Mennyire szép idézet! Igen, azonnali választ szeretnénk. Hadd mondjam, a türelmetlenség mindannyiunk életében jelen van. Figyeljük meg, hogy mennyire akarunk dolgokat azonnal valósuljon meg. Kitartóan várni, tűrni, milyen nehezen tanuljuk meg. Egy másik idézetet szeretnék olvasni. Isten nem feledkezik meg szolgái imáiról. Feljegyzi azokat az emlékezés könyvébe, hogy amikor eljön az ideje, akkor válaszoljon reájuk. Tehát van, amikor igen, késik a válasz, de a javunkat szolgálja a késedelem. Egy másik idézet is nagyon-nagyon megragadott engem, ezt is szeretném felolvasni. Figyeljük! Lehet, hogy nem jön olyan gyorsan a válasz imáinkra, mint szeretnénk, és lehet, hogy nem az lesz, amit kértünk. De ő, aki tudja, hogy mi válik leginkább javára gyermekeinek, sokkal nagyobb áldást áraszt ránk, mint amit kértünk, feltéve, ha nem leszünk sem hitetlenek, sem csüggettek. Figyeljük, tehát bízunk a könyörgést meghallgató Istenben, és ne gondoljuk, hogyha valamit kérünk, és nem úgy lesz, hogy akkor az Isten nem hallgatta meg az imánkat. Lehet, hogy nincs még itt az ideje a szabadításnak, vagy lehet, hogy más formában fog érkezni, olyasmit fogunk tőle ajándékként kapni, ima meghallgatása feleletként, amire nem is gondoltunk. Sokkal jobbat, mint ami véges elménk és emberi elgondolásunk el tudná azt képzelni. De menjünk gyorsan tovább, mert van még egy-két feltétel, amit szeretnék megemlíteni. A Biblia arról beszél, hogy az Isten nem hallgathatja meg a mi kéréseinket, ha mi tudatos bűnt ápolunk az életünkben. Nézzük meg Ézsaiás könyve első fejezetének, talán nem inkább az Ézsaiás 59:1-2. Nézzük meg, mit mond ez az ige. Ézsaiás 59:1-2. Imé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. A Bibliában számos helyen találkozunk ezzel, a kijelentéssel, más-más megfogalmazásban, de ez a lényege, hogyha az ember tudatos rosszat bűnt ápol a szívében, akkor az Isten nem hallgathatja meg az ő kérését. Mit jelent ez? Ha tudom, hogy valami hiba, vétek volt, akkor mi az első feladata az Istent kereső embernek? Mit kell tennünk? Bűn bocsánatért az Istenhez menni, bűnbánattal. Kérni, tudom, hogy ez és ez és ez és ez. Nem azt jelenti, hogy az Isten a tökéletes embereket hallgatja csak meg. Nem ezt jelenti. Hanem azt, hogyha elkövetem a rosszat, felismertem, hogy rosszat tettem, akkor mit tegyek? Azonnal menjek, forduljak bűnbocsánatért az Istenhez, hogy ne legyen ez az akadály, a bűn akadály, ami megakadályozza az Istent, hogy meghallgathassa az én egyéb témában elmondott kéréseimet. Gondoljunk bele, ha számtalan hibával, vétekkel ellene való lázadással, bármivel éljük az életünket, de azért a bajban őt kérjük, hogy segítsen. Mégis hányszor is segít ilyenkor is az Isten, és könyörül az emberen, de alapvetően azt mondja, hogy ne ember, ne tegyük, ne tedd, hanem azonnal menjünk bűnbocsánatért az Istenhez. Kérjük az ő tényleg hatalmas irgalmát arra, hogy Jézus áldozata által bocsássa meg a bűneinket, hogy utána az ima meghallgatásnak ez ne legyen gátja. De ebből kapcsolódik, és pontosabban ebből fakad, és ehhez kapcsolódik egy másik feltétel. Szeretném megkérdezni, hogy az Isten mikor bocsátja meg a mi bűneinket? A mi atyánkban hogy van? Bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát az ima meghallgatás feltétele, hogy a bűneinket rendezzük Istennel, de a bűnrendezésnek pedig az a feltétele, hogy mi is megbocsássunk mindenkinek, aki ellenünk vétett. Ez az isteni jogrend és igazság. Én várom a bocsánatot, de én nem adom meg a másiknak a bocsánatot. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Még egy másikat is szeretnék megjegyezni, egy utolsó feltételt. Az ima meghallgatás egy utolsó feltételét még szeretném most megemlíteni. A Filippi levél 4. fejezet 6. versében látjuk ezt. Filippi 4:6. Így olvasom az igét. Figyeljük, milyen csodálatos bátorítás. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. Mit mond? Hogy tárjuk fel a mi kívánságainkat? Hálaadással. Hadd kérdezzem meg, hogy a Biblia miért ezt mondja, hogy a hálaadás fontos a kérésnél is. Nem úgy gondoljuk mi emberileg, hogy akkor fontos hálát adni, hogyha valamit elnyertünk. Nem így van? Ha valamit kaptunk. Ugye egy gyereket is mire tanítanak? Hogy kaptál valamit, köszönd meg szépen. De miért mondja az ige, hogy nekünk a kérésünkben is már legyen hálaadás? Vajon miért? Mert gondoljunk bele abba, hogy micsoda kiváltság az önmagában, hogy én annak az Istennek a kezébe tehetem le az én életem ügyét, a számomra megoldhatatlan problémát, akinek hatalma végtelen, az ügy ő előtte van, ő forgatja az én ügyemet, és majd az én javamra úgy és akkor fog válaszolni, ahogy nekem az igazából a legjobb. Hadd kérdezzem, önmagában ezért nincs okunk hálát adni, hogy foglalkozik az én ügyemmel, mert az én ügyem is fontos ő előtte. Mit mond Jézus Máté evangéliumában? Azt mondja, hogy egy verebecske nem eshet le a földre úgy, hogy a mi mennyei atyánk ne tudná azt, és nektek még a fejetek hajszála is számon van tartva. És mit mond Jézus? Ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Tehát önmagában ezért a tényért, hogy az ő kezébe helyezhetem le az én életem ügyét, önmagában ezért mondja az ige, hogy semmi felől ne aggódjunk, hanem mind imádságban és könyörgésekben minden alkalommal hálaadásban tárjuk fel kívánságainkat az Isten előtt. És tapasztalni fogjuk, hogy az imára a maga idejében meg fog érkezni a válasz, meg fog érkezni a felelet. Szeretnék még egy-két gondolat erejéig visszatérni, mielőtt a záró összegző gondolatokat elmondanám. Szeretném, hogyha visszatérnénk egy gondolat erejéig arra, az alappéldázatra menjünk vissza, Lukács evangélium a 18. fejezetéhez, és egy olyan szakasz kérek, hogy az 5. és a 7. vers is legyen látható. Hadd kérdezzem meg, hogy honnan látjuk azt, milyen versekből látjuk azt, hogy a szüntelen való kitartás jelen van ebben a példázatban, erre tanít bennünket az özvegyasszony példázatában, a hamis bíró és özvegyasszony példázatában. Nézzük meg az 5. verset. Azt mondja, hogy a bíró azt mondja, hogy szüntelen reám járván, és nézzük meg, mit mond a 7. versben. Hogy az ő választottaiért, ugye az Isten nem áll bosszút, azaz nem szolgáltat-e az Isten igazságot az ő választottaiért, akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Azt mondja, éjjel és nappal. Tehát állandó imádságra buzdít bennünket. Ami nem azt jelenti, hogy egy hívő, Istent kereső ember egész nap a szobában a térdén van. Ez nem ezt jelenti. Igen, sokszor van a térdén az ő belső szobájában, reggel, este mindenképpen, de napközben, a nap forgatagában hányszor tudjuk felemelni a mi gondolatainkat az Istenhez, beszélgethetünk vele, megszólíthatjuk őt. Ő szüntelenül jelen van az ember életében, megszólíthatjuk őt. Igen, éjjel-nappal minden gondban mindig az legyen az első, hogy hozzáfordulunk segítségért. Igen, mindig hatalmas tanítás volt ez. De a Biblia arról beszél, hogy az az idő, a végidő, amivel majd a példázat le is zárul, Jézus eljövetelét megelőző időszak, egy olyan időszak, amilyen még soha nem volt az emberi történelemben. Soha. A Biblia azt mondja, hogy olyan felfordulás, olyan nyomorúság, olyan zűrzavar, amilyen a föld életében még idáig nem volt. Jézus beszél az ő eljövetelének eseményeit bemutató fejezetben arról, hogy Sátán csalásai, hamisításai lépten nyomon el akarják kápráztatni az embert, és tévútra, helytelen útra akarja vinni az embert. Csalásaival akar mindenkit megtéveszteni, ami ellenségünk. Ugye, aki ellen kérte az igazságszolgáltatást, ugye az özvegyasszony, aki ellen mi is, ugye, ami ellenségünk ellen, Sátán ellen, kérjük az isteni védelmet. Gondoljunk bele abba, hogy ebben a helyzetben egyes egyedüli védelmünk a fokozódó, egyre erőteljesebb nehézségek közepette az állandó, szüntelen, kitartó ima. A Római Levél 10. fejezet 13. versében nézzük meg, mit mond az ige. Római Levél 13:10. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Figyeljük, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Tehát, amikor a bajok, a nehézségek jönnek, egy Zsoltár igét szeretnék idézni. Az Isten félő embernek a jutalmaként, ezt mondja az írás, már a földi életben, hogy az Isten félő ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Nem gyönyörű? Semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Tehát amikor halljuk ezeket a híreket, hadd mondjam, nincs olyan híradó, amelyben valami borzalmat ne hallanánk, ami félelemmel tölthetne el bennünket, emberi értelemben nézve jogosan, meg ki vagyunk szolgáltatva emberileg bárminek. Mit mond? Az Isten félő ember mit csinál? Szíve erős, az Úrban bizakodó. Tehát amikor ezeket látjuk, mivel kezdtük? Emeljük fel a mi tekintetünket, emeljük fel, mert elközelget a mi váltságunk. Jézus eljövetele itt van a küszöbön, és őt kérjük, hogy segítsen, oltalmazzon, és vezessen bennünket először önmagához igazából, hogy megismerjük őt, az ő útjain tudjunk igazából járni, és hogy igazából az ő védelmét is teljes mértékig ránk tudja árasztani majd. De nézzük meg, még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni. Figyeljük meg, hogy... Ó, köszönöm szépen, a 112. Zsoltárt látjuk, milyen szép. Így van, mivel sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. És nézzük meg ezek után, menjünk vissza még a példázathoz. És a 7-8. vers, hát az Isten nem áll bosszút az ő választottaiért, akik ő hozzá kiállnak éjjel és nappal, ha hosszú tűrés irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll, tehát igazságot szolgáltat értük hamar. Hamar, figyeljük, azt mondja hamar. Nagyon érdekes, az ige arról beszél, hogy Jézus eljövetele hamar lesz, hamar, közel van. Mindig ezt mondja, hogy hamar és közel. Az ő szabadítása nem késik. Az Isten soha nem siet, de soha nem is késik az ő szabadításával. És azt mondja, hamar. Jelenések könyve is így fejeződik be. Nézzük meg a 22. fejezetet. Jelenések könyve 22. fejezet. Nézzük meg, mit mond. Jelenések 22:12. Imé eljövök hamar, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. A 20. vers, nézzük meg, ugyanezt mondja, hogy hamar. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz már, mint Jézus, bizony hamar eljövök. Ugye bizony hamar eljövök. Ugye erre mondja János azt, hogy ámen, úgy legyen, bizony jövel Uram Jézus. Tehát Jézus eljövetele hamar. Ugyanezt mondja Lukács evangéliumában is, amit még egyszer menjünk vissza a példázathoz. Azt mondja, hogy az Isten igazságot szolgáltat hamar az ő választottaiért. Közbe fog avatkozni az eseményekbe, és nem akarja, hogy az övéi olyan helyzetbe kerüljenek, ami ugye az elveszést jelentené az ő számukra. Igen, mind, és azt mondja, igazságot fog szolgáltatni értük hamar. De nézzük meg ezt a befejező gondolatot. Azt mondja, hogy mindazonáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet e földön. Nagyon érdekes, és azért is érdekes ez a Biblia vers, mert úgy tűnik, hogy a mi világunk, most csak a kereszténység területét nézzük, nem úgy tűnik, hogy minthogyha az ateizmus korszakát most felváltaná egy inkább egy Isten felé fordulás a világban. Tehát nagyon sok felé láthatjuk, nem mindenkinek az életében, de nagyon sok fejen láthatjuk, ugye, hogy gombamódra szaporodnak ugye a vallási közösségek is, ugye, szóval, és minthogyha a reneszánszát élni úgy tűnik bizonyos értelemben. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy mindazonáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Két különböző dolog a Biblia szerint a vallásosság és a hit. És itt szeretném a végidőre vonatkozó részt különösen kiemelni ebből a példázatból. Két külön dolog a vallásosság meg az élő hit. A vallásosság senkit meg nem menthet. Egy külső forma, egy külső valami, amit az ember magára ölt, egy külső vallásgyakorlat, ebben nincs megmentő erő. Az embert egyes egyedül Jézus tudja megmenteni élő hit alapján. Tehát Jézus azt mondja, hogy az élő hit, aminek az egyik jellegzetessége micsoda, amit az ima meghallgatás feltételeként is említettünk, hogy a bűn elrendezés, hogy az Isten útján járjunk, hogy az Isten, bocsánat, hogy ezt mondom, ne csak használjuk a mi céljaink elérése érdekében, hogy megyünk a helytelen úton, Istentől távol éljük a mi életünket, tudjuk, hogy ez sem jó, az sem jó, de azért megyünk, de amikor baj van, akkor az ő erejét és segítségét akarjuk kérni. Tehát éppen ezért nehogy ezt megtegyük, hogy csak egy külső formaság, vallásosság van az életünkben. Azt mondja Jézus, hogy mikor eljő, hitet fog alig találni ezen a földön. Aki az ő szavát igazából komolyan veszi. Aki nem emberi elgondolás szerint akarja őt tisztelni, hanem az ő igéjének a szava, törvénye alapján akarja őt tisztelni. Azt mondja, hogy ez a fajta vallásosság kiveszőben lesz a végidején. Meg fog növekedni ugye a nehézség, mint ahogy látjuk, már most is ezzel találkozunk. Ezzel szemben egy formai vallásosságban fognak emberek bízni, de az nem megoldás. Az igazi és egyedüli megoldás a végidején is, mindenkorban, de különösen a végidején az élő hit, ami magába foglalja az Isten tiszteletét, Isten imádatát, de milyen módon, ahogy azt ő kéri, az ő akarata, az ő parancsolata szerint. És azt mondja, hogy ez lesz a végidőben kiveszőben. És ugyanakkor még Jézus ezzel azt is el akarja számunkra mondani, és azt is akarja a lelkünkre helyezni ebben az igében, és ebben a gondolatban, hogy a buzgó, hittel teljes ima, az Istennel való élő, személyes kapcsolat is kivesző félben van. Hadd mondjam, nekünk el kell jutnunk arra, hogy az Istennel személyes kapcsolatunk legyen. Hadd mondjam, hogy ha bárki, aki őszintén az Isten segítségül hívja, az Isten mindenkinek megmutatja önmagát. Megmutatja, ugye, ahogy olvastuk az elején, hogy ő jelen van, hallotta a kéréseinket, és válaszol rá. Igen, az Isten azt akarja, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét, az ő segítségét. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a példázat is tanítson meg bennünket igazából kitartóan imádkozni, és erősítse meg bennünk azt a hitet, hogyha látszólag úgy tűnik is, hogy valamiért imádkozunk, és nincs ima meghallgatás, de el fog jönni majd a maga idejében, mert Jézus ezt a példázatot azért mondta, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, mert az Isten pontosan tudja, hogy mikor, mit kell a mi életünkben cselekedni, ami a mi örök javunkat fogja majd szolgálni. és én ezt kívánom mindannyiunknak, a példázat igazi megértésénél. Köszönöm szépen a figyelmet!